Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Kezdődik az iskola. A nyári menetrend végéhez, a tanévkezdéshez igazodva lép életbe a vasúti menetrend több vonalat érintő harmadik módosítása. A Mástor közlése szerint ez az utazói észrevételek és a szakmai tapasztalatok figyelembevételével készült. Az utószezonban is sűrűbben járnak viszont a vonatok a magyar tengerhez. A balatoni szerelvények egyébként a főszezonban több mint 1.200.000 utazást szolgáltak ki. Véget értek a június közepétől augusztus végéig tartó balatoni és erdélyi Erzsébet táborok, több mint 40.000-en kapcsolódtak ki hétről hétre, közölte a családokért felelős államtitkár az MT-vel. Kont Zsófia azt írta, az iskolai csoportok mellett táboroztak állami gondoskodásban élő és nevelőszülői hálózatban érkező, valamint tanodás gyerekek is. Idén nyáron a Magyar Honvédség 8. alkalommal szervezte meg honvédelmi táborait, amelyekben csaknem 4000 diák vett részt, közölte a honvédelmi miniszter az MT-vel. Ebben az évben 25 különböző témájú tábort rendeztek 56 helyszínen, ismertette Szalai Bobrovnicki Kristóf. Minden diáknak ingyenesek a tankönyvek, amit 15 milliárd forint terhet vesz le a magyar családok válláról, mondta a kormányszóvivő a Kossuth Rádióban. A Kelló könyvtárellátó NKFT 13 millió tankönyvet szállított ki 4100 iskolába, 1 millió 200 ezer diáknak, ismertette Vitályos Eszter. Szerinte segítség, hogy a szeptemberben esedékes családtámogatási ellátásokat már augusztus végén folyósították, ez 1 millió 100 ezer családot érint. Elmondása szerint a mobiltelefonok kitiltására az oktatási intézményekből azért van szükség, hogy a szünetben a diákok ne a kütyüzéssel legyenek elfoglalva. A magyar felsőoktatási rendszer versenyképes, rugalmas és autonóm, működése pedig kiszámítható és átlátható a modellváltás óta, hangoztatta a felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkár a Pécsi Tudományegyetemen. Varga Bajusz Veronika az egyetem tanévnyitó ünnepi szenátusi ülésén köszöntőjében azt mondta, a felsőoktatás egyszerre van a hallgatókért, a családokért, a tanárokért, a magyar gazdaságért és a magyar nemzetért, azaz értünk, jelenünkért és jövőnkért. Idén 3 milliárd 400 millió forintos keretösszeggel hirdették meg a Nemzeti Tehetségprogramot, amelyben több ezer tehetséges fiatal kap támogatást, közölt az államtitkár az M1 állami televízióban. Elmondta, a pályázatok beadási határideje július végén volt. Mint ismert, meghosszabbították a másodfokú hőségriasztást, várhatóan csütörtök éjfélig. Az iskolakezdés mindig mozgalmas időszak, azonban a kánikulában is figyelni kell arra, hogy a diákoknál is a szokásosnál nagyobb mennyiségű vízre, ásványanyag és vitaminbevitelre van szükségük. Mindig legyen náluk folyadék, mert hőség idején akkor is inniuk kell, amikor nem érzik magukat szomjasnak. A melegben nem javasolt cukros, szénsavas üdítők fogyasztása, a szervezetnek ilyenkor kifejezetten vízre van szüksége. Érdemes könnyű, világos színű, laza, jól szellőző ruhadarabokat választani nekik. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete azzal fordult Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkárhoz és Pintér Sándor belügyminiszterhez, hogy határozzák meg úgy az intézményen belüli hőmérséklet felső határát, hogy az legyen összhangban a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló rendeletben foglaltakkal. Kérik, hogyha a meteorológiai előrejelzések alapján a várható napi középhőmérséklet meghaladja a 25 fokot, az igazgató intézkedjen a tanítás-oktatás rövidített órákkal történő megtartásáról. Legitim a dél-oroszországi Kurszki terület elleni ukrán offenzíva, Kijevnek joga van az önvédelemhez, így nyilatkozott a Weltam Sonntag című német heti lapnak a NATO főtitkára. Jens Stoltenberg először reagált az orosz területen történő ukrán előrenyomulásra. Eközben Csehország külügyminisztere közölte, nem korlátozzák Ukrajnát az általuk küldött hadianyagok felhasználásában. A legutóbbi éjszaka Kijev mintegy 158 drónnal támadta Oroszországot, köztük jelentős károkat okozva a moszkvai olajfinomítóban és két főváros közeli erőműben. Ekközben Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök arról győzködi az Amerikai Egyesült Államokat, hogy nagy hatótávolságú fegyvereivel orosz területen lévő katonai célpontokra támadhasson, írja az Index. Joe Biden szerint közel van a megállapodás a gázai tűzszünetről. Az amerikai elnök erről a katari egyiptomi amerikai közvetítéssel zajló tűzszüneti tárgyalásokra vonatkozó kérdése válaszolva beszélt, és megjegyezte, itt az idő, hogy a háború véget érjen. Közben Izrael azt állítja, megtalálták a Hamász által a gázai övezetben tartott újabb 6 túszholttestét. Palesztin fegyveresek tüzet nyitottak egy rendőrautóra Cisjordániában. Megöltek 3 embert, majd elmenekültek, jelentették az izraeli biztonsági szervek. Végül az időjárásról. A folytatásban is derült lesz az ég, kevés gomoly és fátyol felhővel, csapadékra kicsi az esély, a szél megélénkülhet. A hőmérséklet a reggeli órákban 14-16, napközben 33-34 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Itt élünk. A vidék hangja a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit, a zenei szerkesztő Bartók Beáta és a technikus Fehér József nevében is Papp Péter a következő óra szerkesztője. Ma Bodrogolasziba látogatunk, Tokajhegy agya egyik gyöngyszenére. Itt Kovács József polgármesterrel beszélgettem a település múltjáról, jelenéről és jövőjéről. Első helyszínünk a polgármesteri hivatal.
A szőlőnek kifejezetten jó, minden napos óra elősegíti azt, hogy cukrosodjon, és Tokajhegy alján a Tokajhegy aljai asszú képződés elindulhasson.
A déli lejtős részek, a bodrognak a páratartalma, illetve az embereknek a szorgalma az, ami a tokai bort híressé tette. Híres az most is, de nem annyira, mint kellene, ugye?
Hát híres azért, legyünk őszinték, az más kérdés, hogy a világban mindenhol szőlőt termesztenek, a világban mindenhol mindenki el szeretné adni a termékét, hát mi is, de nekünk a legfontosabb a különleges minőség. Az a Tokajhegy aljához évszázadokon, vagy akár évezeteken keresztül hozzátapadt image, amivel szépen és jól művelt területeken magas minőségű szőlőt termelve különleges minőségi borokat tudunk előállítani.
Olaszi. Valamit elárul, az első telepesek lehettek ugye olaszok, akik a szőlőművelésnek ezt a kultúráját hozták, vagy pedig az előtt is lehetett?
Hát ez nagyobb messzire megy vissza, egészen a honfoglalás koráig. Negyedik Béla tatárjárás után hozta a olasz-belga valon telepeseket Tokajhegy aljára, az akkor romokba heverő szőlőkultúra úgymond felvirágoztatására. És kevesen tudják, hogy nem is olaszok voltak ők, hanem belga valonok, és mint akkor, abban az időben ők hozták magukkal a furmint szőlőfajtát, és ha hisszük, ha nem, Szőlőske nevű terület létezik a Modrog folyó bal partján, ahol akkor, abban az időben a szőlőt nem a hegyoldalon, hanem a ártéri részen nemesítették. És gyakorlatilag innét indult el világhódító útjára a furmint szőlőfajta.
Na de nem csak a szőlőről híres ez a település, ugye? Azt mondta a polgármester úr, hogy olyan úton taposunk, ami római kori. Tehát római havi út lehetett?
Bizony, tehát honfoglaló eleink, mikor érkeztek akár hegyaljára, vagy Magyarország Kárpátokba, Kárpát-medencébe, ezeket az utakat már itt találták. A római kortól létező hadiút, persze ezt úgy kell elképzelni, hogy akkor azok a hidak, amiken keresztül kőhíd van most, ezek gázlók voltak. És ha az időjárás olyan volt, akkor szekérrel át tudtak rajta hajtani, ha nem, akkor várakozniuk kellett, és Bodrogolasziba a jelenkori Szarka-patak néven futó patak az Kalizéri patak volt. Mégpedig Kaliz vezérünk, vagy pedig Ketea patak. Ketea patak is Bodrogolaszin keresztül, és úgy nevezték el a patakokat, hogy ugratták át a lovaikat belesvén a vízbe, nem kinevették őket, hanem megszárítkóztak, egy mulatságot csaptak, és elnevezték a patakot róluk, és így lett Ketea patak, meg Kalizéri patak Bodrogolaszi határába.
Ezt tudják a lakosok is nagyjából, vagy csak azért azok, akik kutattak egy cseppet utána?
Nyilván kutatni kell ezeket, tehát ezért élünk Bodrogolasziba, hogy a történelmi múltunkat megismerjük. De ne csak a Bodrogolaszi Tokaj-hegy alját, Magyarország múltját. Nagyon fontos az, hogy az őseink hol éltek, hogyan éltek. És ezt képesek legyünk megmutatni, képesek legyünk arra, hogy ez a templom, ami 1201-ben van az első írásos említése, a pontos építési korát nem is tudjuk, ez egy szellemiség, egy akkora szellemiség, ami páratlan. Azért is páratlan, mert egy ilyen kőtemplomot akkor abba az időbe akárhová nem építettek. Ez egy kultikus hely kell, hogy legyen az is. És ez a templom hirdette Szent István minden 10 település építsen kőtemplomot, vagyis ez a kőtemplom és a környezetébe települések voltak. Hát nyilván az évszázadok alatt sok minden változott, sok minden átalakult, de a templom itt van és örök.
Ez azt mutatja, hogy valószínű, hogy központi helyen kellett, hogy építsék a kőtemplomot, a 10 településnek valószínű, hogy ez volt akkor a szellemi és valóságos gazdasági központja is. Ugye a bortermelés az már akkor elkezdődött, és hát végül is a bort vitték, szállították, ugye elvitték a ilyen boroszlói vásárba, vagy ahová éppen csak vitték, de akkor itt kellett egy kereskedő réteg is ahhoz, hogy ez elkerüljön. Akkor voltak zsidó lakosok?
Érdekes, hogy Bodrogolasziban mindösszesen 2-3 zsidó család volt. Jellemzően elképzelhető, én nem tudom, kutatások biztos tudnák bizonyítani, ez Lónyai birtok volt. A lónyaiak uralták a területet, nyilván azt tudott megtelepedni, akiket beengedtek. És mint Lónyai birtok a gazdaságot és a kereskedelmet ők tartották a kezükbe. Hatalmas birtokuk volt. Éppen 2022-ben a Lónyai 200 emlékév kapcsán nagyon sokat foglalkoztunk a Lónyai családdal, magával a Lónyai kastéllyal, ugyanis Bodrogolasziban van egy Lónyai kastély is, ami az 1850-es években épült, de előtte is volt egy kisebb kastélyuk, meg gazdasági épületük.
Nézd, hogy kivirul minden már. Szükségszerű.
Tehát volt egy fő úr, aki itt azért munkát adott az embereknek, kereskedőknek is. Akkor nem voltak olyan szegények az itteni emberek, bár dolgozni kellett keményen, mert a szőlőből ki sem lehet jönni szinte.
Így van, tehát a...
Csak a pincébe.
Elsődleges a mezőgazdaságban az, hogy ugye az időjárásnak megfelelően el tudják végezni azokat a feladatokat, amik a mindennapi teendőbe el kell, hogy lássanak. De ugye a növénytermesztés mellett, a szőlőkultúra mellett állattartással is foglalkoztak, és nem véletlen, hogy a Bodrog folyó bal partján a Vilma tanya, ami Bodrogolaszihoz tartozik mai napig is, Lónyai Ödön felesége Pázmándi Vilma. Pázmándi Vilmáról nevezte el magát a Vilma tanyát, és ott egy nagyon szép és akkor időknek megfelelő állattartás volt és mezőgazdasági tevékenység. Az 1800-as évek végén, 1900-as évek elején már gőzgépekkel szántották a vilmatanyasi határt.
Ezt nem, azt hiszem ez a modern kornak a úgymond átka a gépesítés, de hát mégis muszáj volt, mert a dolgozók, az emberek azok inkább elmentek, mást kerestek, vagy elvitték mondjuk katonának is őket, mert hát mindenkit elvittek, aki épp és mozgatható volt. No de a település megmaradt. Milyen nagyságú?
Érdekes, a történelmi leírásokat olvasva van olyan leírás, de csak egy kis címszóba, hogy a település elpusztult. A település soha nem pusztult el. A település a honfoglalás korától létező magyarok által lakott terület. És ez azért fontos, hogy ha jött a török, a tatár, pontosabban először a tatár, utána a török, meg megint a tatár, meg mindenféle hordák. Nyilvánvaló áldozatai voltak, de az emberek akkor abban az időben, mi vagy hegyvidékes, vizes élőhelyes terület, ott lehetőség elbújni. Nyilvánvaló elbújtak. És bizonyíték arra, hogy a templomaink itt állnak, bizonyíték arra, hogy parókiánk van, bizonyíték arra, hogy a település nem pusztult el, hogy itt vagyunk, és milyen érdekes, szoktam mondani, hogy itt vagyunk, itt lehetünk, leülhetünk, és ezekről a dolgokról beszélhetünk. Tehát bizonyíték arra, hogy élünk, létezünk, vagyunk, és itt maradunk.
Érdekes a település fekvése is, mint az összes többi itt a Bodrog mellett, a túloldalt, a Bodrog köz, az hazánk legnagyobb bárterülete, ami még védhető is egy darabig, a másik oldalon pedig kezdődnek a hegyek, a sáros patak környéki, a sátoros hegyek. Gyönyörű helyen fekszik, gondolom, hogy büszke rá, hogy itt lehet.
Különleges természeti adottság, szoktuk mondani, hogy az épített értékeink mellett a természeti környezet az, ami a turisztikát be lehet vonzani és élni ezzel a lehetőséggel. Itt elsősorban a víziturizmus, bakancsos, kerékpáros, egyház, zarándok turizmus, azon túl pedig ugye a gasztronómia, bor, ételek, mind-mind fontos szempontok. És a természeti környezet, hát az meg páratlan. A Kárpátok találkozik a Nagy-Alfölddel, közt egy Bodrog folyó. Gyönyörűség. Mi szeretünk itt élni.
Árvizek itt igazából nem voltak jelentősek, gondolom, mert ez az oldal, ez mentett oldal, tehát ide nem jött ki, ahol a templom volt. Nem is építették volna másfelé a templomot. Ilyen közel a Bodroghoz egyébként.
Igen, erőd templom. Révgázló mellett magaslati ponton épült, nem véletlenül, tudták, hogy hová kell építeni. Az árvíz pedig látszik a címerünk a falon, ez a település címere. A pontos korát nem tudjuk, de több mint 500 éves. Ennek az a mondani valója, hogy kerekített címer pajzson, égszínkék háttérben, zöld halmon álló aranysárga latinkereszt, melynek a metszéspontjába türkiz diadém látható, a zöld halmot kobalt kék fodrozódó folyó öleli. Ugye a heraldika sok mindent elmond, meg a forma. A kerekített címerpajzs az ősiséget jelenti. A címer ég kéke, a mindenható a megfoghatatlan, a zöld halom az élhető hegyes vidék, a latin kereszt a kereszténységünk jele, a türkiz diadém a gazdagság jele, de nem minden esetben az anyagi, hanem a lelki gazdagság, és a kobaltkék fodrozódó folyó az örök küzdelem a vízzel. Vagyis Bodrogolasziba megtanultunk együtt élni az árvízzel. Ha jön az árvíz, mi feljebb húzódunk, elmegy az árvíz, visszamegyünk. Egyébként az árterületek voltak a legszebb gyümölcsösök. Ugye a hordalékos talaj, az, ami a legjobb termést adta a mezőgazdaságba. Az állattartásba a legnagyobb füvet, a legelőket adta. Mindig is fontos szempont volt az árvíz. Kell és jó.
Ugye ez a Bodrog azért a Kárpátok aljában ered öt folyó legalábbis, de több is van apró, de azért az Ondava, Tapoly, meg a Laborc, végig nem sorolom, hogy keressék meg. Tehát a Bodrog az nagyjából ugye a határtól nem messze. Sajnos Bodrog Szerdahely környékén az, amikor összefutna a két nagyobb folyó, hozza lefelé a termőföldet. A Kárpátok jó termőföldjét, ami önöknek itt, hát az is kincs, nem csak a szőlő, hanem a termőföld. Egyébként ugye elég sokat törődünk mostanában a Bodroggal, éppen most úsznak lefelé, talán Tokajnál tartanak a PET palack szedők. Gondolom, hogy jó kapcsolatban van velük is.
Nagyon jó a kapcsolat, annál is inkább van saját horgász egyesületünk. A Bodrogolaszi Sporthorgász Egyesület. Ez egy közösséget egyesítő, családokat, fiatalokat, és fontos az, hogy építettünk egy olyat, hogy Fekete Gólya Oktató Központ. Ez arra épült, hogy a fiatalokat a környezettudatos életmódra nevelni. Fontos az, hogy az élő víz, a természetes víz, attól nagyobb kincs a világon nincs. Ezt tudatosítani kell a gyerekekkel, tudatosítani kell a fiatalokkal, hiszen víz nélkül nincs élet. Nagy mennyiségű víz folyik keresztül Magyarországon, ezt a vizet tudni kell hasznosítani. Szoktuk mondani, hogy az árvíznek nem csak a kárát kell elszenvedni, hanem tudni kell a hasznát is venni. Haszna pedig az, hogyha megtartunk vizet olyan mennyiségbe, amivel később, amikor mint az év is aszályos, tudunk gazdálkodni, tudunk öntözni.
Árvíz akkor értelmezhető, hogyha tudjuk, hogy gátak között van a folyó, már szinte mindegyik folyó, és ezek a gátak persze nem bírhatják a terhelést. régebben, ha a Tisza kijött, 20-30 kilométerre elment, de 20-30 centis vízzel. Nem 3-4 méteres vízzel, mint a Tarpai gázszakadáskor például. Ott is menekülni kellett az embereknek, mert egyszerűen a víz ott akkor megtalálta a helyét. Nem kellenek a gátak annyira, nem kellenének, hanem inkább megtartani a vizet. Ugye egy barátommal a fokgazdálkodásról beszéltünk, az, ami megtartaná az embert is, és megtartja a vizet is. Víz nélkül nincs élet, ugye?
Igen.
És akkor önök tisztelik a vizet is, és a fekete gólyákat is.
Igen, többször megkérdezték, hogy mitől a Fekete Gólya Oktató Központ a Fekete Gólya Oktató Központ. Hát attól, hogy hegyvidékes, vizes élőhely. Tudjuk, hogy a fekete gólya az erdőbe fészkel. Itt van közel az erdő, és minden hajnalban, késő este a szarkapatak mentén repülnek, pontosan a Fekete Gólya Oktató Központ fölött. És ezért neveztük el Fekete Gólya Oktató Központnak, de viccesen, mikor megkérdezték, hogy miért is Fekete Gólya Oktató Központ? Hát azért, mert ritka, mint a fehér holló, és így valóban a gyerekeknek, és ez a legfontosabb, a gyerekeknek és az ideérkező turistáknak be tudjuk mutatni mikroszkópokkal, különböző eszközökkel felszerelve, térképekkel azt, hogy milyen tevékenységet is folytatunk, azáltal, hogy a környezetet, a környezeti olyan behatásokat, amiket az ember idéz elő, hogyan lehetne minimálisra csökkenteni.
Amikor meghallottam, hogy Fekete Gólya Oktató Központ, arra gondoltam, hogy nemzeti parkos gyártmány, de hát akkor a település nem a nemzeti. Hát gondolom, hogy jobban vannak, mert hát azon a területen gazdálkodnak ők is, de végül is akkor önök találták ki, nem úgy hozták az ötletet?
Nem, ezt mi találtuk ki. Valójában a római katolikus templom mellett a zarándokház, az volt az első épület, a Szent Erzsébet zarándokház. Nyilván pályázati pénz nincs annyi, amit egyszerre szeretnénk, hanem apránként raktuk össze, mint a fecske a fészkét. Először építettük a zarándokházat, utána építettük a csűrt, utána építettük a Fekete Gólya Oktatóközpontot, most egy bodrogparti sétányt építettünk, de van egy 40 fő befogadására alkalmas szálláshelyünk is, jacuzzival, fitnessteremmel, jógaszobával, kültéri merülőfürdőkáddal, kültéri fitnesseszközökkel, játszótérrel, gyönyörűen felszerelve. És hát nyilván itt elsősorban az ideérkező vendégeink azok, akik mint célközönség, és természetesen emellett még a településen a disznótorostól, a húsvéti, a karácsonyi ünnepek, ami létezik, mindent ott tartunk. Mert hát ez közösségi tér is egyben.
Ismerik már annyira, vagy annyian ezt a települést, hogy ide érdemes eljönni, vagy még azért egy kis marketing kellene?
A marketing az mindig kell, de azért most többször hallottuk a keleti pályaudvart a vasúti baleset kapcsán. Bodrogolaszi nevét a keleti pályaudvaron bemondják. Ugyanis az Intercity megáll Bodrogolasziba. Ez egy ingyen reklám. De azért tudni kell azt is, hogy Budapestről iskolás csoportok érkeznek, nyugdíjas klubok jönnek, és őket is vendégül látjuk. Úgyhogy a vonat villamosítása az egy különlegesen nagy és jelentős előrelépés a térség és Bodrogolaszi település számára, hiszen összeköti a Bodrogolaszit a világgal, plusz, ami a legfontosabb, megismerik Bodrogolaszit.
Átjöttünk a síneken, láttam az állomás épülete, mint hogyha rendben lenne téve.
Igen, hát sokat dolgoztunk ezen. Sajnálattal kell mondjam, hogy ezt el akarták bontani. Ráadásul Lónyai Ödön kérésére épült megállapodási helyről beszélünk, és a szerződés úgy szól, hogy a magyar államvasútnak örök időkre fenn kell tartani. Na most nyilvánvalóan változik sok minden, amikor ilyen szerződést előveszünk, és megmutatjuk, hogy ezt örök időkig itt kell lenni, mondták is, hogy jó, itt lesz, de akkor mi mit tudunk, mint önkormányzat segíteni. Nyilvánvaló, megtöltjük funkcióval. Első az, hogy váróterem. Második az, hogy vasúttörténeti kiállítási hely van benne. Mégis tudni kell, hogy ugye amikor a vasút épült, már akkor nagyon sokan dolgoztak a vasút építésnél a bodrogolaszi településről, de a környékről is, de amikor meg elindult a vasút, szinte nem volt olyan család, aki ne lett volna érintett valamilyen szinten vasútnál dolgozó családtaggal. Ez azért fontos, mert annak idején a vasútra bekerülni nem kis dolog volt. Ugyanis egy tisztes, megbecsült, így van, biztos munka és tisztes, megbecsült helynek számított. És így megmentettük a vasútállomás épületét, felújítottuk, rendbe tettük. Még van egy kis munka rajta, mert a polgárőr egyesületet szeretnénk beleköltöztetni, körbe kamerázva, szépen rendbe téve, tényleg a településéke.
Ha valaki megnézi térképen, hogy hol is van ez a település, hát bizony azt látja, hogy közel van a sajnos a trianoni határ. Ez milyen hatással volt egyébként? Hát majdnem városkának mondtam, de településre. Tehát Olaszira milyen hatással van az, hogy itt van Szlovákia?
Nem tévedés a város, hiszen az 1500-as években mezővárosi ranggal bírt, vásártartási joggal bodrogolaszi. De visszatérve a kérdésre, Nagy Magyarország a mi szívünkbe, az is fog maradni. A határok nem választhatnak el bennünket. Nekünk felvidék van, Kárpátalja, Erdély, meg délvidék.
Meg Burgenland helyett őrvidék, vagy várvidéknek is nevezhetjük. Ugye az elcsatolt területeink azok ugye egy kicsikét, mint hogyha visszajönnének, tehát legalábbis az ott élő magyarság úgy tűnik, hogy megmarad. Kivétel a székely területek, azok néptelenednek, de itt azért megmaradtak. De azért kapcsolatuk van a felvidékkel, gondolom.
Igen. Igen, nagyon fontos. Minden olyan ünnepet, ami akár most is volt a trianoni emlékév kapcsán, település szinten megszervezünk, de ugyanígy fontosak az augusztus 20-a és más nemzeti március 15-e, október 20-a, ezeket mind-mind megtartjuk.
Annyi mindent kéne még elmondanom, s ha nem teszem, talán már nem is lesz rá alkalom. Elmeséljem, milyen jó, hogy itt vagyunk, s mint a régi jó barátok, egyet mondunk, s egyet gondolunk. Tépte magányos fenyő, mint a vízét vesztett patak, mint az odébb rúgott kő, mint a fáradt vándor némán enni kér, otthont, házat, hazát, nyugalmat már többé nem remél, s bár a lényeget nem értheted, amíg nem éltél nehéz éveket, hogy történjen bármi, amíg élünk, s meghalunk, egy végül vagyunk. Mint a leszakított haldokló virág, mint az 5 millió magyar, akit nem hall a nagy világ, mint borma hullott mag, mi többé nem ered, ha nem vigyázol ránk, olyanok leszünk, mi is nélküled. Már a lényeget még nem értheted, amíg nem éltél nehéz éveket, hogy történjen bármi, amíg élünk, s meghalunk, egy
azért egy pillanatra még ehhez a kőtemplomhoz vissza kéne térni, mégpedig úgy, hogy van itt egy füzetecske, hogy tájok, korok, múzeumok, stb. Nevezhetjük régebben, amikor pecsételgettük. Ezt jól feldolgozza egyébként a település, illetve a templom történetét? Mert mondta, hogy sajnos már aki írta, nem beszélhetünk vele.
Sajnos igen, ő már meghalt. Következetesen is nagyon jó munkát végeztek. Minden apró részlet benne van. Annál is inkább, mert egy felújítás, pontosabban a 70-es években történt felújítás kapcsán egy nagy méretű táblaképet találtak a padlózatba betve, Sebastiano Vinni táblaképe, ami a hátulján van, ez a keresztény múzeumban van jelenleg kiállítva, egy gyönyörűséges alkotás. Emellett viszont minden második héten mise van, mind a három egyház felekezetnek temploma van, parókiája van, egy helyi papunk van, a görög katolikus atya, de a reformátusok is minden héten tartanak istentiszteletet.
Tehát akkor nem halt ki a település, a templomuk, iskolájuk van, és lesz is, ugye?
Igen, hála Istennek 8 osztályos iskolánk van, 6 év folyammal. Ez azt jelenti, hogy ugye összevontan alsóba tartanak órákat. Emellett üzemi konyhánk van, óvodánk van, orvosi rendelőnk van. Sárospatak közelsége jó sokszor a nagy árnyékába lenni, de azt kell tudni, hogy eladatlan ingatlan nincs. Sárospatakra a környékről minden ingatlant felvásároltak, hála Istennek költöznek be a faluba, lehet nyugodtan mondani, hogy fiatalodik a falu.
Ugye olasz Liszka is, illetve hát minden, Bodrog olaszi is, pincés hely. Tehát itt azért a bornak van olyan helye, ahol úgy meg is erjedhet is, illetve hát le is ülepedhet, és lesz híressé. Mennyi idő kell egyébként ezeknek a boroknak, hogy úgy eladható állapotba kerüljenek?
Hát a régi időkről beszélünk, akkor érlelni kellett a borokat. A mai kor borászata teljesen más irányt vett. A friss, ropogós borokat kedvelik. Jelesül oxidatív bor már kevésbé, reduktív borok annál inkább, de ettől függetlenül azt kell, hogy mondjam, hogy Bodrogolaszi, mint pincés falu, hát egyetlen olyan dolog van, ami nem létezik, pince.
Azt néztem, hogy van egy valahol.
Mert Bodrogolaszi egy ásónyomra, egy ásónyom talajvíz van. Egyetlen nagyobb pince van, az a Lónyai kastély udvarán, meg van egy kisebb pince még, az pedig a uradalmi épület alatt, de az se pince, hanem annó annak idején jégverem volt. Ugyanis amikor az állatokat ősszel behajtották, csak azt a szaporulatot hagyták meg, azt etették tovább, amit meg le akartak vágni, levágták, megvágták a jeget be a jégverembe, és bizony lovas szekérrel mentek Budapestre, és vitték fel a húst. Hihetetlen, de akkor abban az időben ugye álláshelyek voltak, belátható útszakaszokkal, őrzött utakon, vitték az árut, szoktuk mondani, hogy gyalog, lóháton, lovas szekérrel, hintóval közlekedtek abban az időben, más közlekedés lehetősége nem lévén.
Említettük a vizet, hát itt a jég, az a Bodrog jege volt, ami megőrizte, frissen őrizte meg a levágott marhát, sertést, meg itt tudni, akár vadat is, ha olyasmi is volt itt a területen. Egyébként mondta, hogy Budapestről is tudják, hogy itt van, megáll Olasziba a vonat, de azért én még azt hiszem, hogy lehetne ezen még javítani, nem? Hogy még többen jöjjenek ide, de annyian, amennyi nem okoz környezetterhelést.
Igen, a mai kor embere csak folyamatosan vándorol a világba. Turizmusnak mondják ezt a javából, és nyilván ebből meg is lehet élni. Csak ez a másik hátulütője, tudjuk, nem akarok itt városokat, akár Spanyolország, Portugália, Olaszország, Velence, meg sorolhatnánk, hogy mennyire túlterheli már az ott élőket, az a fajta turizmus, amit megélnek. hát még itt nem tartunk. Tehát szükség van a marketingre, szükség van arra, hogy megismerjék Bodrogolaszit, szükség van arra, hogy minél többen jöjjenek Bodrogolasziba.
Önök nem vetélytársai egymásnak, Szegitől kezdve, mondjuk Trabzenbor vagy Herceg úgy, ezek a falvak azért összefognak, gondolom, mert a nagy árnyékában azért kell egy kis, hogy mondom, napsütés is.
Igen, érdekes, hogy mindig versenytárs. Mi nem vagyunk, nem is lehetünk versenytársak. Szoktuk mondani azt is, hogy ha mi kitalálunk valamit, akkor azt más ne találja ki. Találja ki saját magának azt, ami neki előnyös. És mi ezt így csináljuk, hogy nem egymást másoljuk le, hanem vannak települési adottságok, települési sajátosságok. Ezeket a sajátosságokat kell szempontként elővenni és megvalósítani. Egyébként még amin fáradozunk, ez a 4 évszakhoz köthető turizmus. És ez egy nagyon fontos szegmense lehet a turizmusnak, hiszen vannak holt időszakok. Nyáron gondunk sincs. Nyáron jönnek a turisták, fiatalok, gyerekek, családok, mindenki, csak viszont van a tavaszi holt időszak, meg a őszi holt időszak, még a tél annyira nem is. Na, ezeket kell tudni tartalommal megtölteni, tehát a 4 évszakhoz köthető turizmust kell elindítani, amihez ezek a fejlesztések, amikről beszéltünk, megadják a lehetőséget.
Általános probléma, hogy a fiatalok, amikor elmennek középiskolába, illetve feljebb egyetemre, főiskolákra, nem jönnek haza sok esetben. Ez így van itt is, vagy pedig azért egy kicsi változás azért már történt, hogy van munkahely egy pár embernek.
Hát ha a történelmünket megnézzük, és meg kell, hogy nézzük, hogy megértsük a jelenkort, és hogyan tudunk jövőt építeni. Az 1920-as években tömegével mentek el az országból, de Bodrogolasziból is az emberek. De az 1960-as, 70-es évek iparosítása is tömegével vitte el a fiatalokat a településekről. Most mindenki azon jajong, hogy elmennek a fiatalok. Hát a fiatalok a könnyebb ellenállás felé mennek el. Nyilvánvaló, hogyha egy jobb munkahelyet több fizetésért ajánlanak neki, hát miért ne tenné azt, hogy menjünk, lássuk a világot? Az más kérdés, hogy ott maradnak, vagy visszajönnek. Nyilvánvaló, egy része ott marad, másik része visszajön. Az emberek mindig is vándoroltak, mindig is jöttek, mentek. Tehát ha Bodrogolaszi úgymond időzőjelbe őslakosságát megnézzük, folyamatosan cserélődik. Nincs olyan, hogy őslakos, folyamatosan cserélődik településről a településre. És ugyanígy a mai fiatalok is. Vannak, akik kifejezetten és csak is ragaszkodva itt akarnak élni, itt telepednek le. De vannak olyanok, akik könnyen veszik és mennek. Ezekkel mi nem tudunk mit kezdeni. De viszont remény az, hogy a településen 60 cégvállalkozás működik. Kis településről beszélünk, alig 1000 lelkes település. A legnagyobb foglalkoztató, a Rufém, közel 100 főt foglalkoztat rugógyártással és fémipari tevékenységgel foglalkozó vállalkozások ezek. De ebbe beletartozik a fodrász, a gyógyszerész és mindenki, úgyhogy összességében életlehetőség van, és a nagynak az árnyékába, hát Sárospatak, Sátoraljaújhely közelsége, a munkahelyek lehetősége, ez is benne van.
Igaz, a közlekedés itt nem problémás, úgyhogy megfelelő minőségű, vasúttal rendelkező.
Busz közlekedéssel.
Már csak repülőtér hiányzik, hogyha úgy veszünk, de ez már egy kicsikét a
Nem állunk messze tőle, hiszen helikopter leszálló pályánk már volt.
Lassan mindent megtudok a településről. Ugye én azt gondoltam, jövünk egy olyan borvidékre, ahol itt a borászat minden, hát van más munka lehetőség is. Akkor az önkormányzatok nincs problémája a adóval kapcsolatban, egy kicsikét azért befolyik. Valamennyi, természetesen ugye vettek el belőle, ezt tudjuk, nem megyünk végig ezen a soron, de azért van bevételük, valamennyi is kell, tudnak adni az iskolának is, hogyha akarnak.
Mindent megteszünk az iskoláért, de ugyanúgy az óvodáért, nyilván az óvodából indul el minden, és megy tovább az iskolába, de mivel, hogy minden mindennel összefügg, üzemi konyha, minél több a gyerek az óvodába, az iskolába, annál nagyobb létszámra főznek az üzemi konyhán, minél több a fiatal, annál nagyobb a valószínűsége, hogy itt maradnak. Ha csak öten vannak, az ötből elmegy négy, akkor egy marad, de ha tizen vannak, akkor már kettő fog maradni, és így tovább.
Jó, kiszámoltuk, akkor itt rendben van minden. Egyébként akkor már csak a működtetéssel van gond, hát van, persze, hogy van, mindenük megvan, már mindent megépítettek itt, gondolom. Mondjuk helikopterleszálló, az most már nincs.
Hála Istennek, el kell, hogy mondjam, hogy 2006-tól 2010-ig megszenvedtük azt az időszakot, amikor bérhitelből, és jelzálogokkal terhelt időszakon túl 2010-től mindenféle intézményünket felújítottunk. Korszerűsítettünk napelemekkel, napkollektorral, fűtésrendszerrel. Nincs olyan intézmény, amit fel ne újítottunk volna. Minden intézményünk fel van újítva, és ami a legfontosabb, hogy a normatívák, amiket adnak akár a üzemi konyha óvoda működtetésére, kijövünk belőle, jól tudjuk működtetni. Természetesen mellette van az iparűzési adó, ami még lehetőséget biztosít arra, hogy azok az elképzelések, amik esetleg pályázat útján nem valósíthatók meg, azt önerőből meg tudjuk valósítani.
Hát köszönöm szépen. Jó itt lakni, ugye? Bár nincs eladóház, úgyhogy nem fogunk ide költözni a családdal, de hogyha az úton elmegyek, akkor szívesen gondolok erre a településre.
Szeretettel látunk mindenkit. Szoktuk mondani, az olaszi emberek vendégszeretők. Olyan szinten vendégszeretők, hogy akik ide érkeznek, azokat ellátva mindennel, plusz megmutatva azokat a nevezetességeket. Ugyanis önerőből vásároltunk egy épületet, amiben kialakítottuk a falumúzeumot. Gyönyörű kiállításunk van, a templomaink nyitva állnak mindenki előtt, a római katolikus templom a gyönyörű ősi valóságával, a görög katolikus templom az ikonosztázzal, a református templom is rendelkezésre áll mindenkinek, plusz a Lónyai kastély is.
Még egyszer köszönöm, és jó egészséget!
Köszönöm szépen, viszont kívánom mindenkinek!
Helyszínt váltunk a római katolikus templom melletti zarándokházba és a fekete gólya oktatóházba megyünk. Két épület van, ugye? Itt a zarándokház és a fekete gólya oktató központ. Egyszerre készült?
Nem.
Nem? Pedig olyan. Na, beléptünk. Ilyen jó hűvös van itt is.
Tehát úgy van ez, hogy a Szent Erzsébet zarándok csoport alapítói vagyunk, voltunk, Bodrogolaszi település is. És mint Szent Erzsébet zarándokházat úgy építettük meg, hogy kisebb egyházi csoportok, bakancsos zarándokok tudnak ide érkezni, és egy három funkciós épület az a zarándokház, A vendégfogadó része egy vizes blokki rész és egy konyhai rész. Ez azért fontos, hogy így állt össze, mert ez egybe is lehet az egészet használni. A vizitúrázók 99%-ban a vizes blokkot veszik igénybe. Nyilván az zarándokok, mikor jönnek, mozgáskorlátozott vizes blokkal, kis konyhai résszel, itt vendégül tudjuk látni őket. És itt bent van még egy olyan helység, ahol az úgynevezett település történetet, azokat a kiállítási anyagokat, amiket akár a településsel, akár pedig a környező települések kiadványaival van megtöltve. És akkor itt van a Lónyai 200 emlékévnek az anyaga, gyönyörű kiadványokkal, ezt a Tuzsér község önkormányzata indította el, közösen szerveztük, nagyon szép, két éven keresztül tartó előadásokkal, különböző kiadványokkal jelentünk meg. Szoktuk mondani, hogy aki a múltját nem ismeri, a jelent nem tiszteli, és aki a jelent nem tiszteli, nem képes jövőt építeni. Hát ezért álltunk mi is a kezdeményezés mellé, és csináltuk végig, hogy igenis tudják meg a fiatalok, hogy a lónyai, a öröksége mit jelent Bodrólaszi számára.
Ugye Tuzsérban volt, ott is volt kastélyuk, meg Lónya nem messze van onnan.
Igen.
Maga a neve, a lónyai név onnan származhat.
A honfoglalás kortól létező családról van szó, akik történelmünkben nagyon fontos szerepeket töltöttek be. Bodrólaszi életében pedig, mint uradalmi terület és az uradalomhoz tartozó mindenféle kiszolgáló egységgel közösen építettük a települést, fejlesztettük.
Azt hiszem, hogy itt nyugodtan lehet tárgyalni. Hogy nem tűnt el ez a bútorzat, mert ugye általában mindent elvittek, akik itt idejöttek a kastélyból is, vagy ez nem onnan származik?
Ez nem a kastélyból származik, ez egy hagyaték, és ennek kapcsán úgy gondoltuk, hogy legméltóbb hely a Szent Erzsébet zarándokházban van, annál is inkább, mert kisebb tárgyalásokat vagy összejöveteleket, megbeszéléseket lehet itt tartani. És hát maga az, hogy ez a hely a Fekete Gólya Oktató Központtal, majd annak is elmondom a történetét, ez a templom mellett annak idején a pálosok szilvása volt. És a pálosok szilvásának egy része, ami a komphoz vezető út, komprév gázló, hiszen annak idején nem csak komppal jártak át, hanem lovasszekkérrel és gyalog is.
Itt van komp?
Igen, Bodrólasziban van komp.
Át lehet menni akkor dolgozni.
Így van.
Meg hát a petesek itt hagytak rengeteg hulladékot, vagy nem is hulladékoznál, hanem szemét sok esetben. Ezt viszik el, ugye?
Igen, most viszik el. Ez nagyon fontos, hogy amit összegyűjtenek, széjjel is válogatják, olyan szintre válogatják széjjel, hogy külön a fém, a műanyag, az üveg és az egyéb mindenféle dolgok. És most a műanyagot viszik el, de viszont ami még ettől fontosabb, hogy megszabadítják a természetet ettől a méretetlen mennyiségű szeméttől.
Ugye ez nem a vízben volt, hanem a parton. Oda vitte a víz, amikor árad, felkapja, elviszi, úgyhogy sok esetben tényleg jót tesznek, nagyon jót tesznek, bár megmondom őszintén, nem kéne, hogy oda menjen a szemét.
Igen, ez lenne a kulcs, hogy ne kelljen szedni össze, hát hogy nem kéne összeszedni, hogyha nem dobják bele. Ha nem dobnák bele, akkor nem lenne mit összeszedni. De hogyha meg beledobták, és nem szedjük össze, akkor még nagyobb kárt csinálunk. Tehát ez egy kármentesítés, amit hát köszönet azoknak, akik veszik a fáradtságot, időt, energiát nem kímélve, és mennek összegyűjtik ezt a szemetet.
Akkor átmegyünk a Fekete Gólyához?
Igen.
Fekete Gólya. Milyen kiállítás is ez?
Ez a zempléni rajztanárok alkotó körének a kiállítása. Ők közel 50 éves olyan közösség, amikor nyáron egy-egy alkalomra, egy hétre eljönnek, és a bodrogolaszi nevezetességeivel ismerkedve a különböző szép természeti és épített értékeinket örökítik meg. A bodrogparti sétánytól a templomokon keresztül minden olyat, ami akár egy bodrogolaszinak egy csókföld nevű tábla is van, a Bátori Zsófia egy kés csókért adta oda a pálosoknak. itt ebbe a gyönyörű szép új épületbe, aminek a Fekete Gólya Oktatóközpont neve lett kiállítva, és látszik, hogy nem akármilyen munkák. Felkészült rajztanárokról van szó, az ország minden területéről érkeznek, de még a határon túlról is.
Polgármester úr, annyi sok mindent tud, ez a kész csók, ez nagyon-nagyon tetszik nekem a történet, és gondolom, hogy igaz, mert megmaradt.
Így van. És azóta is Csókföld nevű tábla a neve, tehát Csóktábla, és ezek mind-mind olyan mélyen beleégnek az olaszi embereknek a tudatába, hogy generációkon keresztül viszik, és ez nagyon fontos.
Ugye biztosan sokat használják ezeket az épületeket, mert itt aludtak a petkupások, de a helyi iskolások ide azért jönnek ebben
nem csak a oktatók központban. Nem csak a helyi iskolások, a környező településről is érkeznek, óvodások, iskolások, és itt tudom megmutatni azt, hogy mikroszkópokkal, különböző eszközökkel felszerelve azért oktatóközpont, hogy a környezettudatos életmódra neveljük a gyerekeket. Megismerjék azt, hogy mennyire fontos az, hogy amibe, ahogyan élünk, tudjuk és értsük, hogy megbecsüljük. Megbecsüljük azt, ami körülvesz bennünket. Megbecsüljük azt, hogy ez a világ, amiben mi élünk, nem csak a miénk, hanem ami körülvesz bennünket, az pontosan olyan élőlény, mint mi, aki sajnos most már látjuk azt, hogy inkább feléjük, mint sem, hogy éljük a környezetünket.
Ugye erre szokták mondani, kölcsön kaptuk ugye az unokáinktól, és azt a kölcsönt, ezt illő ilyen módon is megőrizni. Azt hiszem, hogy jó úton járnak.
Igen, fontos ez, mert hogyha már ezt óvodáskortól elkezdjük, iskoláskoron keresztül, hogyha az a generáció oda felnő, akkor biztos vagyok benne, hogy oda fog figyelni a helyi értékekre, oda fog figyelni arra, hogy ezek a különböző mai világban ránk szabadult csomagoló anyagok megfelelő, mert szükség van rá, tehát szükségünk van rá, de tudni kell kezelni, tudni kell a helyére tenni, tudni kell azt, hogy ezt hogyan használjuk, és ezt tanítjuk meg itt a gyerekekkel.
Hát köszönöm szépen. Nézegetem az órát, önnek menni kell hamarosan.
Igen, egy órára menni
kell. Kedves hallgatóink, az elmúlt órában Bodrog Olasziba látogattunk, és Kovács József polgármesterrel beszélgettünk. Ezzel mai műsorunk véget ért. A munkatársak, Bartók Beáta zenei szerkesztő és a technikus Fehér József nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra, további kellemes rádiózást kívánunk.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Huszonkettő óra.